Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorukban folytatjuk a részvénypiacok múlt héten elkezdett idei összefoglaló áttekintését. Az első részvendége Bukta Gábor, a Concord részvényelemzője, aki a Fed szerdai és az EKB csütörtöki kamatdöntése után a nemzetközi részvénypiacokat elemzi. A második részben a magyar részvények 2023. évi alakulásáról kérdezem Nagy Viktort, a portfólió vezető elemzőjét. Kezdjük is a programot, itt van mellettem a stúdióban Bukta Gábor, a Concord részvényelemzője. Szervusz Gábor!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Szerdán a Fed nem emelt kamatot, jövőre pedig 75 bázispontos csökkenés várható. Mi a véleményed? Ezt várta a piac?
Alapvetően ezt várta. De múlt héten, amikor én rápillantottam, hogy mik a kamatvárakozások, akkor is az tükröződött ki, hogy durván egy 70%-os valószínűséggel áraszták már a márciusi kamatvágást, illetve a májusi kamatvágásnak a valószínűsége 100% volt. Talán egyébként a piac több kamatvágást is vár, mint amit kommunikál jelenleg a Fed, mert ugye a tegnapi sajtótájékoztatóból, illetve a szerdai sajtótájékoztatóból az derült ki, hogy ők hárommal számolnak, a piac azért akár ilyen 4-5, de még egyes elemzők, amiket olvasgattam, akár 6-ot is el tudnak képzelni, ami kicsit túlzás lehet. Emiatt talán egy kicsit óvatosabban kell bánni itt a dolgokkal, hogy jövőre mi fog jönni a Fed oldaláról.
Egy biztos, bocsánat, hogy közbevágok, hogy a piac nagyon örült. Abszolút. Annak, ami történt, és ahogy a Fed elnök kommentálta, és ugye azt jelezte, hogy már a mostani ülésen is szó volt kamatcsökkentésről.
Igen, abszolút. Én úgy látom, hogy a Fednek a döntéshozója azok kifejezetten megosztottak, hogy hogyan kellene reagálni itt a jelenlegi beérkező, illetve előre mutató gazdasági adatokra, és kezd azért megosztott lenni, de amiben azért konszenzus van, hogy 2024-ben a Fednek már vágnia kell, nem is egy vagy két alkalommal kamatot, hanem akár három alkalommal is, de azért itt voltak olyan jegybankárok, akik ettől a háromtól is több kamatvágást el tudnak képzelni, úgyhogy van szórás bőven, hát nyilvánvalóan majd meglátjuk, hogy jövőre hogyan alakul, ez mindig egy ilyen vitatárgyát képezi, hogy egyáltalán kell bármit foglalkozni azzal, hogy majd a Fed mit fog csinálni, vagy mit nem, hát meglátjuk, majd először csináljon valamit a Fed, aztán az úgy lesz, hát
jó, azt hát kitalálni. A piac úgyse tudja kitalálni, és mindig találgat, de azért nézzük meg ezek után, hogy alakult 2023, hiszen lassan itt az év vége. Mit gondolsz, illetve a Concord elemzései mit mutatnak, mivel magyarázható az amerikai részvények idei szárnyalása, hiszen ugye a legfontosabb index, az S&P 500 több mint 20%-kal, a technológiai Nasdaq pedig 50%-kal emelkedett, amit az elemzőházak közül nagyon-nagyon kevesen vártak, sőt, azt látom, hogy senki se várt ilyet.
Az amerikai S&P 500 esetében van 7 cég, ami egészen bődületes mértékű emelkedés mutatott be idén, és az ő teljesítményük magyarázza nagyon nagy részt az, hogy az S&P 500 az gyakorlatilag karcolja most már a mindenkori csúcsokat, és van mellett az a 493, ami korán sem volt ennyire mágikus.
Ha a 493-at nézzük, az mennyivel emelkedhetett, hogyha kivesszük a nagy hetest?
Hát egy ilyen egyenlő súlyozású index, az még mindig egy nagyjából éveleje óta egy ilyen egyszámjegyű emelkedést mutat. Most ez egészen pontosan nincsen előttem, de ilyen 5-10%
közötti,
igen. És akkor így jön ki az, hogy az S&P az a tegnapi záróval durván 25%-os emelkedést tudott felmutatni az idei esztendőben.
Na most ugye ez a nagy hetes emelkedése mennyire függ össze a mesterséges intelligenciához fűződő reményekkel? Mert ugye az teljesen világos, hogy ez volt az egyik nagy húzóerő, amelyik röpítette ugye főleg a Nasdaqot, amelyik vagy ugye 50%-al emelkedett. És a kérdés az, hogy milyen perspektívát vet ez előre?
Hát ugye az első kérdés, hogy mennyire magyarázza, az egyszavas válaszom, vagy teljesen, hogy mit vetít ez előre. Ugye a termelékenység javulásával a következő esztendőben elég sokan azt várják, hogy ezek a cégek továbbra is felül fogják teljesíteni a piacokat, és valójában ez azért nem alaptalan, mert ezeknek a cégeknek azért a jelentős többsége masszív készpénzállományon ül, amit egyrészt akár akvizícióra, akár részvény visszavásárlása fordíthat majd a következő időszakban is, ez pedig tovább segítheti a részvényár folyamatnak az emelkedését a jövő évben is. Azért megmutatkozik egy olyan olló kettéválás például, hogy egy viszonylag jó korreláció megfigyelhető például az új munkahelyek számában, illetve az S&P 500-nak a mozgásában, hogyha egy nagyon hosszú távú chartokat veszünk figyelembe, és az idei évben ez nagyon elvált. Tehát, hogy az új munkahelyek az Amerikai Egyesült Államokban egyre kisebb mértékben emelkednek, miközben az S&P az meg növekedett, és ugye ez azzal is meg lehet magyarázni, hogy nagyon azt várják, hogy a mesterséges intelligencia nagyon sok munkahelyet majd ki fog tudni váltani.
Magyarul a termelékenység ennek következtében javul.
Így
nem
van.
Kell ahhoz újabb embereket fölvenni, sőt.
Pontosan, és ugye kevesebb munkaerő, nyilvánvalóan van valamilyen beruházás költség az, hogy egy fejleszteni kell, például az informatikai rendszereket, ezek nyilvánvalóan nagyon súlyos összegek is lehetnek majd itt a jövőben, viszont tartósan egy olyan munkaerő költséget tudnak majd megspórolni ezek a cégek, ami miatt majd egyébként az operatív marzsok, vagy ezek a profit marzsok, profit kulcsok, ezek bővülhetnek olyan mértékben, amik egészen extrém módon eltérhetnek a korábbi átlagoktól.
Ugye még ez, most azért a te levezetésed lényege az, hogy ha a munkaerőpiac nem annyira feszes, mint jelenleg, akkor lehet, hogy az infláció se lobban újra fel. Miközben ugye sokan arról beszélnek, hogy ugye az infláció elleni harc meg nem fejeződött be, és hogyha nem lazul a munkaerőpiac, akkor az infláció veszélye ott lebeg mindenki, és a Fed feje fölött is. De ha a termelékenység nő, anélkül, hogy újabb embereket vennének föl, akkor ez a koncepció, vagy ez a teória megdől?
Hát igen, alapvetően azért a munkanélküliségnek a kisebb növekedése, az nyilván lazulást hozhat itt akár a bérfeszültségben is, és hogyha kisebb lesz esetleg a következő időszakban a béreknek az emelkedés üteme, akkor az természetesen meg kéne, hogy jelentkezzen majd az árakban is, de hát az Amerikai Egyesült Államokban azt lehet látni, hogy a szolgáltatások terén folyamatosan tudnak a cégek egyébként árat emelni, és ezáltal egyébként fogyasztókat nem nagyon veszítenek. Ez pedig pont ezeknél a nagyobb cégeknél, amelyek jelenleg is magyarázták mondjuk az S&P 500-nak az emelkedését, ott ugye ahhoz vezethet, hogyha a bevételek azok tudnak szépen fokozatosan növekedni, akár egy ilyen lemorzsolódó volumen mellett is, még akkor is a profit ráták azok ki tudnak tágulni, és hova tegye akkor a befektető a pénzét? Hát nyilván ezekbe a cégekbe fogja tenni a pénzét, mert itt úgy gondolja, hogy biztonságban van.
Említetted egyébként, hogy sok készpénzen ülnek a nagy cégek, és az egyik kollégád néhány hónap ezelőtt azt írta, hogy a részvény visszavásárlás az egy 86 milliárd dolláros vacsorát jelent. Ergo, ugye azt jelenti, ha ez folytatódik, ugye, és egyre több részvényt vásárolnak vissza, az a részvény iránti keresletet növeli. Tehát nyilvánvaló ez is a felfelé mutató trend. De, és itt jön a következő kérdés, ugye, ami egy kicsit összefügg 2023-mal is. Elképzelhető, hogy a nem nagy cégek a nagy hetes mellett esetleg az úgynevezett mid-cap cégek, vagyis a közepes kapitalizáció cégek is jól fognak szerepelni. Gyorsan azért definiáljuk ezt a cégcsoportot, mert ez nagyon lényeges. Magyarországon azért biztos kicsit az emberek úgy elgondolkoznak, hogy ezek a cégek 1 milliárd és 10 milliárd dollár közötti kapitalizációjak. Szóval azért nem kis cégekről van szó, csak mégis úgy hívják őket, ugye, hogy közepes cégek.
Ezek nem kis cégek, és nagyon-nagyon sokszor nem is rossz cégek, attól függetlenül, hogy most esetleg ezeknek az árfolyama nagyon meg lett ütve.
Ugye maga... ők visszajöhetnek, vagy szétterjedhet ez a részvénynövekedés, vagy ez az árfolyam növekedés, ami 2023-ban a nagyokat jellemezte?
Szerintem meg kell vizsgálni, hogy milyen tőkeszerkezettel futnak ezek a cégek, mert hogy azok a cégek, amelyekben magas az adósság, én azért kicsit fázok tőle, hogy például 2024-ben még a magas kamatoknak az elhúzódó hatása miatt lehet akármilyen refinanszírozási probléma. Szerintem ez egy könnyen előforduló forgatókönyv 24-re, amit jelenleg nem áraz a piac. Tehát, hogyha a Fed mondjuk megkésik a vágással, és mondjuk hirtelen a következő 4-5-6 hónapban drasztikusan mondjuk romlana a fogyasztók hangulata, romlanának a fogyasztási adatok az Egyesült Államokba, nagyisten még jobban elkezdenének megszaporodni a vállalati csődök, vagy magasabbak lennének a nem fizetési ráták a bankoknál, hitel visszafizetési ráták amúgy is elkezdtek emelkedni, itt a magas kamatok miatt. Ugye ezek a cégek azért reálgazdaságban tevékenykedő, nagyon szorosan függ a teljesítményük attól, hogy akár milyen kamatkörnyezet van, és hogyha még emeli el is vannak adósodva, és nem tudnak olyan lényeges készpénzt termelni a következő időszakban, akkor azért lehetnek problémák.
Jó, de azért a lényeg az, én szerintem közgazdászként azt gondolom, hogy hogyan teljesít az amerikai gazdaság maga. Mert ugye, ha egy gazdaság viszonylag gyorsan nő, az amerikai gazdaság ugye a fejlett világon belül talán most a leggyorsabban nő, akkor mindenki boldogan költ. Munkája is van, önbizalma is van, hitelképes is, tehát akkor fejlődik a gazdaság, és a részvényárfolyamok is elvileg mehetnek. Vagy ez csak egy elmélet?
Ez egy teljesen elképzelhető forgatókönyv, hogy...
Azért is, mert az angol gazdaság például nem ilyen jó. És nézd meg, hogy áll ugye az index, a FTSE, az egész évben 2-3%-kal emelkedett, szóval nagyon-nagyon kevés, picit.
Ja, hát igen, de...
Szóval az összehasonlítás talán...
Nagyon sokszor szerintem bele lehet futni abba a hibába, hogy próbálunk indexeket összehasonlítani, de nem nézzük meg, hogy annak az indexnek mi az összetétele. Például egy brit indexnél alapvetően elmondható, hogy nagyon sok úgynevezett value részvény alkotja, aminek nagyon magas súlya van. Akár egy bankrészvény, vagy olajcégek, nagyisten dohánygyártó cégek, mint egy British-American Tobacco például. Tehát, hogy ezeknek, hogyha a teljesítménye nem annyira ütős, akkor az indexet magát le tudja húzni, és akkor a teljesítmény se lesz annyira jó.
Jó, de azért váltsunk Európára, ugye kamatdöntés volt. Európában is az EKB nem változtatott a kamaton, 4,5% maradt ugye a kamat. Ugye az számít alapkamatnak a 4,5%. Mert ugye van a betéti kamat, meg a hitelkamat, de az alapkamat, hogyha így fogalmazunk, akkor az a 4,5.
Fú, most hirtelen összezavarodtam, mert valamiért a 4%
volt. Igen, nekem is a 4, igen. Ja. Jó, szóval nem változott ez a
lényeg. Nem, ez a lényeg szerintem, hogy nem változott, de hát az EKB az kicsit ilyen lassú csigát szokott játszani mindig, mert hogy ő inkább ilyen reaktív kamatpolitikát folytat. Tehát, hogy megvárja, hogy mondjuk mit csinál a Fed az USA-ban, és akkor majd kitalálják szépen lassan, hogy na, akkor már lehet, mit hogy nekünk is mit kéne lépni, úgyhogy, és nekem például mondjuk a mostani Feddel is 2024-re talán az a picit így a problémám, hogy mióta Powell van, Jerome Powell elnökként, azóta én inkább úgy érzem, hogy a Fed az egy reaktív politika, igen, és nem proaktív. És tartok tőle, hogy belefuthatnak megint abba a hibába, mint mondjuk, ahogy az inflációt kezelték. Ez az átmeneti, aztán mégsem átmeneti, aztán Amerikában dollárban mérve van egy 10% körüli infláció, majd húha, megijedünk, és
emeljük a kamatot.
Az égbe kezdjük el emelni a kamatot olyan drasztikus mértékben, amire nagyon régen nem látott a piac, és akkor meg utána kivárunk, és akkor már látjuk, hogy egyébként ilyen 3-4% körül van az infláció. Jó, hát akkor már a piac is azt árazza, hogy vágnunk kéne, jó, akkor bemondjuk, hogy jó, akkor lehet vágni. De ugye mit vár ott is a piac, hogy lehet, hogy lesz 5 vágás, azt várják, közben ők meg 3-at kommunikálni. Az LKB az meg egy ilyen...
Lassú víz.
Igen, lassú.
Jó, de azért nézzük meg, hogy Európában a részvények mit produkáltak. Azért ott se rossz az eredmény. Hát a DAX is 20%-kal nőtt, és ugye a dél-európai piac is nagyon jól szerepelt. Ott is 28%-os emelkedés volt. Azért ezek nem rossz eredmények. Európában is a részvények meglehetősen jól szerepeltek, miközben ugye mindenki azt mondja, hogy az európai részvények alul értékeltek.
Ezt én csak megerősíteni tudom. Hogyha egy hosszabb távú átlagos értékeltséget nézünk, akkor az európai indexek alapvetően alul értékeltek, és akkor is beszélünk arról, hogy a mi régiónk mennyire alul értékelt még továbbra is, de hogy Nyugat-Európában is megvan az alul értékeltség. Itt azért főleg a csütörtöki napon látszott, hogy azok a részvények, amelyek feltűnően alul teljesítőek voltak az idei évben, vagy alul súlyozottak lehettek benne a befektetők, ott volt egy óriási short zárás, mert hogy azért az év végéhez közeledve én úgy gondolom, hogy a portfólió kezelők is vannak egy olyan szituációban, hogy lehet, hogy egy ilyen piacon, amikor tudott emelkedni akár az S&P 25%-ot, DAX 20%-ot, végén december 31-én ránéznek a portfólióra, és akkor azt látja, hogy alulsúlyban van, meg hogy milyen volt a teljesítő, hát ciki. És akkor ilyenkor mindenki inkább így kapkod, hogy még akkor lerendezze ezeket a dolgokat, meg megveszi.
És ez mivel jár?
Hát azzal, hogy ilyenkor, hogyha valamiben alulsúlyosak a befektetők, és elkezd emelkedni, akkor gyakorlatilag a kontrollt elveszítik, és inkább azt mondják, hogy zárják ezeket az alulsúlyokat, és ugye sokszor azt mondjuk, hogy a shortos a legjobb longos, mert hogy olyan bődületes emelkedések tudnak lenni egyedi szinten papírokban, néha még index szinten is. Tehát hiába van mondjuk Amerikában, meg ugye az egész piacon egy alapvetően egy túlfűtöttség jelenleg, még mindig tudott valami emelkedésre jönni. Tehát, és akkor az S&P-vel most nem is kell foglalkozni, mert hogy áteveztünk Európára, a DAX az 85-ös eresivel kereskedik, ami azt jelenti, hogy egy olyan túlvettség látszik a DAX grafikonján, amilyenre az elmúlt 15 évben kétszer vagy háromszor volt maximum példa. Hogy ez egészen elképesztő, és akármilyen pozicionáltság vagy szentiment csátra rá tekintek, amiket sűrűn szoktam követni, akkor az látható, hogy elképesztően túlfűtöttek lettek a befektetők, vagy nagyon nagy a hurrá optimizmus, ez most már lassan egy eufória, ami kialakul.
Jó, itt közbe kell, hogy vágjak, meg maradt még egy perc, másfél, hogy elmondd a prognózist. Azért vettem ilyen rövidre az időt, mert tudom, hogy a prognózis a legnehezebb dolog, tehát abban úgyse nagyon lehet belemenni ilyenkor december vége felé. Mit vársz 2024-től a legfejlettebb piacokon? Emelkedést, stagnálást vagy csökkenést?
Én úgy gondolom, hogy hogyha kamatot vágnak a jegybankok, akkor a kötvény több szempontból is egy kevésbé kockázatos jó befektetés lehet. Én személy szerint az első negyedévtől, 2024 első negyedévétől fázok, mert ha most ránézek arra, hogy milyen a pozicionáltság, akkor azt mondom, hogy ez brutálisan túlfűtött a piac. Ezért én a 2024 első negyedévét egy nagyon óvatos, megfontolt döntéshozatallal indítanám, és nem mernék beleugrani egy, nem tudom, 100% részvénykitettséggel, biztosan minimális kockázatvállással indítanám a 2024-et, és lehet, hogy aztán tovább fogják húzni a befektetők, de azért sokszor mutatott már arra példát a történelem, hogy ilyen szélsőséges pozicionáltság mellett egyszerűen kifulladnak az indexek, és egy technikai korrekció érkezik. Aztán majd meglátjuk, hogy milyenek lesznek a a beérkező adatok, és akkor hozunk egy új döntést erről.
Köszönöm a beszélgetést Bukta Gábornak, a Concord részvényelemzőjének, további kellemes napot kívánok neked.
Kellemes napot kívánok én is.